Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Első helyezést ért el a joghallgatók tekintélyes Jessup nemzetközi versenyében az Eötvös Loránd Tudományegyetem csapata. A magyar egyetemisták 100 ország több mint 680 egyetemének diákjai között voltak a legjobbak. Olyan tekintélyes egyetemek hallgatóit utasítva maguk mögé, mint az amerikai Yale és Berkeley, vagy a londoni King's College. A versenyről Rozgonyi Ádám kérdezte Sólyog Katalint, a magyar csapat egyik felkészítő oktatóját.
Ez a Philip C. Jessup nemzetközi jogi párbeszéd versenyről beszélünk, amely a világnak a legrégebbi és a legnagyobb nemzetközi joghallgatóknak szóló megmérettetés. A világ 100 országából kb. 680 egyetem indul el ezen a versenyen minden évben, és ennek a nemzetközi döntőjét Washington DC-ben rendezik az Egyesült Államokban, ahova közel 130 egyetem kvalifikálja magát, és ez azt jelenti, hogy egy csapat van nagyjából 4-5 joghallgató vesz részt, tehát magában ez a nemzetközi döntőn, ahol most az ELTE csapata elnyerte világbajnoki címet, 600-700 diák versenyzik. Ez egy nagyon-nagyon nagy vonómenű verseny, és hát ennek megfelelően az idevezető út is igen hosszú. Szeptemberben jelenik meg egy jogeset, ami nagyjából 20-30 oldalas, és két fiktív államnak a jogvitáját írja le, és hát ezt az egy darab jogesetet oldja meg mind az induló 680 csapat a világon, és 3-4 hónapig zajlik a versenynek az írásbeli része, ameddig készítünk egy 60-60 oldalas angol nyelvű beadványt, érvelni kell mind a két állam oldalán, tehát az egyik beadványunk az a felperesi államnak az érvelését tartalmazza, a másik beadványunk pedig a felperesi állam érveit, és a versenyben az egyik szempont majd az lesz, hogy melyik csapat tudta a legalaposabban, a legtöbb, legmeggyőzőbb érveket a lehető legszebb és legérthetőbb stílusban, írásban a bíróság elé tárni. És utána a nemzetközi döntőben alapvetően más szóbeli fordulók vannak, tehát Washington DC-ben egy hétig tart ez a verseny, ahol először vannak selejtezőkörök, ahol minden csapat játszik négy-négy meccset, és ez alapján a legjobb 32 csapat jut tovább a hét második felében zajló egyenes kieséses versenynek az egyenes kieséses részében, és így jutunk el a szombatási döntőig, ahol végén már hét csapat maradt bent, és ugye így ezt értük el idén, hogy az ELTE Jessup csapata mérkőzött a Columbia Egyetem jogi karának a csapatával, akik egyébként többszörös világbajnokok. Azt el kell mondani, hogy a verseny 60 éves történetében összesen háromszor volt arra precedens, hogy egy európai csapat bejutott egyáltalán a döntőbe, és két alkalommal volt arra példa, hogy megnyerték nem olyan nyelvi európai csapatot. És hát ilyen pici ország, mint mi vagyunk, még nem is jutott be. Tehát ugye amikor precedensről beszélünk, akkor Franciaország és Oroszország volt, aki előttünk még be tudott jutni a döntőbe. Hát ez egy hatalmas felkészülés a hallgatók részéről. Gyakorlatilag heti minimum 40-50 órát dolgoznak a hallgatók. Itt az idei csapatnak négy hallgatói tagja volt, Bazsó Gábor, Buda Zolta, Koncsik Marcell és Szép Vanessa, és elképesztő és kivételes tehetségű hallgatókról van szó, akiknél a tehetség még annál is nagyobb munkabírással és kitartással párosult, tehát egy emberfeletti munkát fektettek abba, hogy végül ezt a szintén emberfeletti eredményt elérhessék.
Összesen, ha jól tudom, 680 egyetem diákai között voltak a legjobbak a magyarok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatói. Mi volt a konkrét feladat a döntőben, vagy ezt hogyan kell elképzelni? Hogyan zajlott a döntő?
A döntő maga a kinti washingtoni döntőnek a menetét már ismertetem, tehát hogy a legvégső döntőfordulóra gondolunk, ahol már a Columbia Law School ellen álltak fel a mi hallgatóink, az egy másfél órás tárgyalásnak a szimulációja. Egy háromfős bírói panel előtt kell előadni a két csapatnak egyenként 40-40 perces angol nyelvű beszédet, ahol érvelni kell az egyik állam oldalán. A döntőben mi most alperesek voltunk, az alperes államot kellett képviselni, és ott a lehető legtöbb és legmeggyőzőbb érveket a lehető legszebb stílusban és legérthetőbben elmondani. Ugye itt mind a 600 résztvevő diák ilyenkor ott van a teremben, tehát ez nyilvánosan zajlik a washingtoni Hyatt szállodának a legnagyobb termében, és három kimagasló nemzetközi jogász az, aki előtt ezt a perbeszédet el kell mondani, akik ráadásul folyamatosan kérdeznek és kérdésekkel bombázzák az agenteket, tehát a peres képviseletet ellátó diákokat, és az ő kérdésekkel kell minél jobban, minél pontosabban úgy válaszolni, hogy közben végsősorban a saját üzenetünket is el tudjuk mondani. Tehát ezek a kérdések mindig próbálják félre vezetni, vakvágányra vezetni a hallgatókat, és nagyon pontosan kell látni, hogy melyik kérdésre meddig tudunk elmenni, mi az a mozgástér, amit még engedhetünk a bírónak, és mi az a pont, ami álláspontot már nem adhatunk fel, mert különben az egész képviselendő álláspont összedől.
Hogyan érveltek a magyar egyetemi hallgatók?
A jogvitának négy nagy fő kérdése volt ebben az évben, amelyből igazából kettő, ami a leginkább központi jellegű. Az egyik egy környezetvédelmi vonatkozás, kutatás, tehát hogy vajon vadászható-e kihalásra veszélyeztetett állatfaj, hogyha gyógyszergyártási célok miatt vadászza őt egy állam. A másik kérdés pedig az volt, hogy a multinacionális vállalatoknak vajon vannak emberjogi kötelezettségei a nemzetközi jogban vagy sem. Itt egy régi vita az, hogy a nemzetközi jog klasszikusan államok számára ír elő kötelezettségeket, meg tilalmakat, míg a mostani 21. században azt látjuk, hogy az emberi jogoknak az egyik legnagyobb veszélyeztetői, azok már nem is az államok, hanem a nagyvállalatok, akik gyakran anyagi erőforrásaikat is tekintve akár jelentősebb profitot tudnak generálni egy évben, mint egy kisebb államnak az éves nemzeti összterméke. Tehát egy hatalmas ilyen szakadék tátong a nemzetközi jogban, amelyre vannak egyébként már törekvések, hogy valahogy ezt a szakadékot áthidaljuk, és a nagyvállalatok se tehessenek meg akármit, hanem lehessenek emberjogi, tehát az emberjogi garanciákat nekik is be kelljen tartani. A jogeset mindig úgy van megírva, hogy nem egy lehetséges jó megoldása van, tehát a feladat nem az, hogy megtaláljuk az egy darab megoldást, hanem mind a felperesi, mind az alperesi oldalon meg kell találni a lehető legmeggyőzőbb és legjobb érveket, mind jogi érveket, mind policy érveket, mind, ha úgy tetszik, morális érveket, tehát a jogon túli szempontokat, az intuitív érveket, a józanparaszti ész alapján felhozható érveket. Milyen módon elképzelhető, hogy egy adott mérkőzést néha az egyik csapatnál a felperes nyer, másik esetben pedig az alperes, tehát hogy nem egy jó megoldást keresünk, hanem a legmeggyőzőbb érvelést. Ilyen módon a jogesetnek sincs egy megoldása, de a jogesetben elrejtett bonyolult ténybeli utalások meg a vonatkozó joganyagból összességében az a kép rajzolódik ki, hogy a természeti erőforrásokat csak fenntartható módon lehet használni. Tehát bizonyos körben a nemzetközi jog is megengedi, hogy gyógyszergyártási célokra lehessen veszélyeztetett állatfajokat vadászni, de nagyon fontos, hogy itt mindig a mennyiség a kérdés, tehát hogy amennyiben ezt nem fenntartható módon tesszük, akkor annak közvetlen kihatása lesz nem csak a természeti környezetre, hanem végső soron magára a társadalomra is. Itt az alapú fekvő jogesetben a jakok vadászatáról volt szó, amelynek a jogeset fiktív világában az epe hólyagában egy olyan hormon található, amiből a cukorbetegséget gyógyítani képes gyógyszer gyártható. Viszont egy másik államban, ahova a jakok évente átvándorolnak, ott pedig ugyanezen állatok a helyi törzsi népeknek az istenét jelképezik, és ezért a ősi hagyományos kultúra fenntartásához, meg a valláshoz való emberi jog gyakorlásához elengedhetetlenek ezek a jakok, és amennyiben ugye túlvadászta az egyik állam gyógyszergyártási célokra a jakokat, úgy akkor egy másik államban pedig a jakok, nem csak a jakok tűnnek el, és ezáltal a biológiai sokféleség csökken, hanem az ősi kultúra és a valláshoz való jog is sérül. Tehát nagyon szépen mutatta a jogeset, hogy milyen szoros és elválaszthatatlan kapcsolat van az emberi társadalom és a természeti környezet között. És a másik nagy kérdés tekintetében pedig a végső üzenet az volt, hogy nemzetközi jog egy progresszíven fejlődő, folyamatosan, dinamikusan fejlődő jogág, és egyre több olyan trend van, egyre több olyan bíróságítélet születik, egyre több olyan egyelőre még jogilag nem kötelező, de politikailag már fontos dokumentum születik, amely próbálja a nemzetközi vállalatokat és az emberi kötelezettségeknek az alanyává tenni.
És hát beszéljünk arról is egy kicsit, hogy hogyan érték meg a hallgatók ezt a versenyt Amerikában, milyen élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak.
Ez egy felejthetetlen élmény mindenkinek és minden évben. Ezt azért is tudom állítani, mert már idén egy speciális körülmény folytán nem tudtunk kiutazni a csapattal Amerikába. Én magam ezen a versenyen 12-ben vettem részt versenyzőként, és tudom, hogy milyen felejthetetlen élmény a világ legjobb egyetemeivel versenyezni, és ott nagyon szépen megállni magyar csapatként a helyünket. Az elmúlt években is egyébként már nagyon szép eredményeket ért el az ELTE csapata. Ilyen szintű eredményt, hogy a világkupát elhozhassuk és odahozhassuk, még nem értünk el, de például a tavalyi évben a versenynek az írásbeli részét, tehát az angol nyelvű írásbeli beadványoknak a versenyét azt már megnyerte az ELTE csapat, és idén ez az elegészült ki, hogy egyet a szóbeli részt is megnyerhettük. Ennek alapvetően három nagy titka van, azt hiszem, hogy ilyen eredményeket érhetünk el. Az első, amit utaltam is el, az a kivételes tehetségű hallgatók, tehát az ELTE jogi karának abban a kivételezett helyzetben van része, hogy nagyon sok nagyon tehetséges hallgatónk van, akik a kivételes munkabírással és szorgalommal a nemzetközi élvonalra szeretnének törni. Ezt egészíti ki az, hogy az ELTE már 30 éve vesz részt ezen a versenyen, az utóbbi 10 évben pedig kollégám Kajtár Gábor vezetésével zajlik minden évben ennek a versenynek a felkészítése. Én magam a harmadik évben veszek részt a csapatnak a felkészítésében, és ezáltal egy olyan intézményes tudás, megtapasztalat halmozódott fel, amivel tudunk módszertanilag segíteni a hallgatóknak. Ugye itt a magát a jogeset megoldását, meg a perbeszédek elmondását, az teljes mértékben a hallgatók végzik, mi módszertanilag tudunk segíteni abban a hallgatóknak, hogy hogy hogyan kell a jogi kutatást, a jogi retorikát és a jogi beadvány szerkesztést, mint egy nagyon speciális technikát angol nyelven elvégezni. És ehhez kapcsolódik ez a harmadik szempont, hogy alapvetően abban tudunk segíteni a hallgatóknak szerkesztő oktatóként, hogy egy nemzetközi módszertant hoztunk haza. Én magam a Harvard jogi karán tanultam, az ELTE-n való jogi diplomám megszerzése után, kollégám Kajtár Gábor pedig a Cambridge Egyetemen, és igazából azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges magyar hallgatónk van, akik csak arra várnak, hogy segítsük őket, és adjunk nekik olyan inputokat, olyan módszertani tudást, olyan képességeket, skilleket, amikkel utána a nemzetközi mezőnyben messze megállják a helyüket, és amint a most a hétvégi eredmény is mutatja, nem csak, hogy megállják a helyüket, de anyanyelvi csapatokat képesen kentebe verni fölényesen. Azt a bírói panel is kiemelte a döntőben, hogy egyértelmű döntés született, mindannyian a magyar csapatot találták jobbnak, és mind jogilag, mind stílusilag hihetetlen felkészültnek tartották a csapatunk tagjait.
Súlyog Katalint, az ELTE nemzetközi jogi tanszékének tanársegédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.